a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján János evangéliumából. János evangéliumának a 6. fejezetéből, a 47-től az 51-ig terjedő verseket olvasom eképpen. Jézus szavai ezek. Bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Imádkozzunk testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk a Krisztus által, áldunk téged ezért az ünnepért, hogy ebben az esztendőben is elkészítetted nekünk, hogy mi mint nemzet és mi mint egyház ünnepelni és emlékezni tudunk, hogy van államunk, hogy keresztjén államunk van, és hogy minden időben élhetünk azzal a kenyérrel, amely megtart az örök életre. És áldunk téged, Urunk, a kenyérért is, amelyet a testi szánkkal veszünk magunkhoz, amely ebben a földi világban éltet, hogy ebben az évben is elkészítetted ezt a számunkra. Minden jó ajándék onnan fölülről jövő. Olyan sokan vannak közöttünk, akik nehéz terheket hordoznak, és talán sem az ünnepet, sem a fölülről jövő ajándékokat nem tudják igazán fogadni, mert elnyomja szívük örömét és derűjét a fájdalom, a testi vagy a lelki fájdalom, és ő érettük is, könyörgünk hozzád, Urunk, hogy a te szent lelked gyógyító erejét küld el, hogy a megváltoztathatatlant elfogadják, hogy a testi gyógyulásokra és a lelki jobbulásokra tekintettel a te lelkedet befogadják. Így imádkozunk most az elmúlt héten utolsó földi útjára kísért testvérünk, Baszari Béla családjáért, akiket most talán a gyász nehéz sötétsége tart fogva. Segíts nekünk abban, Urunk, lelked által, hogy felemeljék szívüket, és lássák a te le nem írható gyönyörű országodat, ahol lelki látásukkal elköltözött szerettüket is láthatják. A vigasztalás isteneként szólítunk meg így téged most, és abban bízunk, hogy a te erős lelked őket is erősíteni, a veszteségen túl támogatni és reménységet adni tud majd. És így maradj velünk most lelked által ezen az órán a gyülekezettel, amikor szent igét fölé hajlunk és tudakozzuk a te üzenetedet, szent lelked jelenléte tegye áldottá Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az a szent ige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most szólni előttetek, írva található már hallott igékben, János evangéliumának a 6. fejezetében, ahonnan a 47-től az 51-ig terjedő igéket olvastam. Továbbá ugyancsak János evangéliumának a 6. fejezetében, a 60., majd a 66-tól a 69-ig terjedő versekben, tehát szinte folytatásaként a lekcióban olvasott igéknek, így szól Isten igéje hozzánk. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretett testvéreim, János evangéliumából felolvasott néhány igevers előtt olvashatunk az 5000 ember megvendégelésének a történetéről és annak folyományáról, amely arról szól, arról ír az ige, hogy igen nagy sokaság követte Jézust a kenyér csoda, a megvendégelés után. Figyelték, hogy beszáll le a hajóba, és ahol a hajó kikötött, a genezáreti tó másik kikötőjében futottak oda a szárazföldön, hogy vajon ott van-e, és királlyá akarták választani. És Jézus megfeddi őket, hogy tudja ő jól, hogy azért futnak utána, mert ettek a kenyérből, azért akarják őt királlyá választani, mert úgy gondolják, hogy akkor majd mindig kapnak tőle kenyeret. Mindenképpen így vagy úgy János evangéliumának a mostani és az ezt megelőző szakaszaiban is a kenyér kérdés áll tehát a középpontban. Ott történik mindez. Ott hangzik Jézus szava, ahol a legnagyobb szükség van a kenyérre, ahol legjobban rászorulnak erre, és leginkább nem csak a testi táplálékra, hanem arra a kenyérre is, amelyet csak ő tud adni, aki ő maga. Azokhoz szól, azokat táplálja, azoknak magyarázza a mélyebb tartalmat, akikhez egy más helyen így szól: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Akár annak az 5000-nek Galileában. És amikor arról beszél Jézus, hogy ő az élet kenyere, ő maga az, akivel ha táplálkoznak, akinek a testét eszik és a vérét isszák, akkor örök életük van, akkor az ott élő emberek elszörnyűködnek, és úgy gondolják, hogy ezt fölfogni se lehet, ez valami egészen furcsa, ahogy olvassuk, kemény beszéd. Megy a sokaság utána, nem fáradtak a kenyérért, és szívesen fogyasztanának újra az ajándék kenyérből, és Jézus ezt a vágyát, ezt a mindenképpen ezt a pillanatot használja föl arra, hogy szóljon a kenyérnek egy magasabb rendű üzenetéről, illetve mindarról, ami már így mondom, hogy az embereknek a mennyek országáról való tudomány lehet, és erre használja föl a mindennapi kenyeret. A pusztai vándorlás során, amikor a zsidó nép a pusztában ugye 40 évig vándorolt, és megéheztek, akkor Isten adott nekik táplálékot, ismerjük a történetet, a mannát, ami szintén az égből jött, és Jézus arról is szól, hogy a manna is fentről érkezett ugyan, de mégis a testet táplálta, és meg kell különböztetni a testi táplálékot az életre tápláló kenyértől. Akik hallgatták őt élükön a farizeusokkal és az írástudókkal, többnyire zúgolódtak, amikor Jézus olyasmiről szólt, amely üzenet nem volt beilleszthető a törvénybe, az ő törvényeikbe, annak a keretét szétfeszítette, és egyre inkább keményedett a helyzet, fokozódott a helyzet, mert értetlenség vette őt körül, és ez az erjedés már nem csak a farizeusok és az írástudók gondolataiban, hanem egyre közelebb a tanítványi körben is megjelent. Ahogy megnézzük és megpróbáljuk egymás mellé tenni a kenyeres történeteket, akkor azt látjuk, hogy van egyfajta lefelé fokozódás, hiszen a manna a pusztai vándorlás során még az egész néphez szóló isteni ajándék volt. Akkor Jézus táplálta az 5000 embert. Volt egy másik történet, ahol 4000 embert elégítetett meg kenyérrel. Utána azt olvassuk, hogy már alig maradnak mellette, és ahogy most az igében áll, már csak az a 12, akit Jézus megkérdez, hogy ti is el akartok-e menni, a kemény beszéd hallatára, a fölfoghatatlan üzenet hallatára, a 12-ből csak egy felel helyesen. Csak egy Péter tudja kimondani azt, hogy Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Nálad van az örök élet beszéde. Kemény beszéd ez. Nézzük meg tehát először is azt, hogy ez mit jelent. Nagyon röviden meg lehet fogalmazni, testvéreim, a Jézusi beszéd mindig kemény beszéd. Erre jó nekünk néha gondolni, ez pedig nem mást jelent, mint egyértelműséget. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni, mondja Jézus egy más helyen. Nem lehet hátra tekingetni annak, aki az eke szarvára tette a kezét, mert különben nem lesz egyenes a barázda. Ha elszánja valaki magát arra, hogy Jézust követi, akkor kövesse szívvel, lélekkel, és próbálja megérteni az ő tanítását. Nem lehet elaludni akkor, amikor virrasztani kell, ahogy elaludtak a legfontosabb pillanatban a tanítványai a Getsemáné kertben, és lemaradtak nagyon fontos eseményekről. És így egyértelműen kell a tanítványnak állást foglalni Jézus mellett. Az egész Ószövetségen átvonul a proféták kemény beszéde, amelyben egyértelműen döntésre szólítják fel a népet. Az a nép, akit Isten kimentett a fogságból, és egy bálvány isteneket imádó közegből, az utóbbi talán még hangsúlyosabb, mint a fogság, az a nép ne sántikáljon kétfelé. Ugye az egész Ószövetségen keresztül vonul az a bűne a népnek, hogy kétfelé sántikált. Hitték ők ugyanaz egy élő igaz Isten, de ugyanakkor azt látták, hogy a kánaáni pogány istenségek rítusai meghozzák az esőt, gondolták ők, és bálvány áldozati húst is esznek, és mégis élnek, és ahhoz is csatlakoztak sokan. Tehát A népnek el kell dönteni, hogy hol áll. Foglaljon állást a szabadító Isten mellett. Nem véletlen, hogy Isten a 10 parancsolatban, az első parancsolatban, az úgynevezett preambulumban, amikor bemutatkozik, azzal kezdi, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az, ami megalapozza az összes következőt. Ez egy kemény beszéd. Tehát el kell dönteni, egyértelművé kell tenni a népnek, hogy hol áll, hogy kit követ, hogy kit imád. Aki Jézus mellett döntött, és ez a tanítványi létforma alapértelme, ez az első lépés, ez a keresztjén, így mondom, 10 parancsolatnak az első bemutatkozó igéje. Aki Jézus mellett döntött, az tartson vele akkor is, ha kemény beszédet hall. Ettől a kemény beszédből válunk testvérei más emberré, azaz Krisztust értő és követő emberré. A tanítványnak érteni kell a mesterét, és tudnia kell, hogy minek az előképe az egyiptomi fogság. Annak, hogy Jézus majd magasabb szinten szabadít meg, egyenesen a halál fogságából a tanítványnak meg kell ezt érteni, és ennek egy kifejező földi jegye, egy jelképe a kenyér. Testvéreim, a kortársak bárhol megtehetik, hogy nem értik meg Jézust. Ugyanakkor a tanítványnak meg kell érteni Jézust, különben nem tanítvány. És azért kell a jézusi kemény beszéd, hogy a választásban egyértelmű legyen. Érti-e Jézust, Jézus szavait a tanítvány? Vagy nem érti, és akkor inkább elhagyja. Jézus érti jól az embereket, érti ő a tanítványait is, és mindazokat, akik ott körülötte éltek, és élnek ma. És próbál mindig úgy fontos mennyei dolgokról beszélni az emberek előtt, egyszerű példákban, a mindennapi életből vett eszközökkel, hogy megértsék mindazt a más szintű valóságot, amelyet ő hozott el a világba. Egy igehirdetőt idézek, nagyon találó a mondat. Jézust a kereszten mindenki láthatta, de a feltámadottat csak némelyek. És így van ez, a feltámadottat csak a tanítványai láthatták. Mert Jézus nekik, akik a tanítványai, magasabb szinten is szól. Testvéreim, tehát nagyon nagy szükség van Jézus kemény beszédére, és éppen ma is nagyon aktuális ez, hiszen a világ kereszténysége nagy erjedéses folyamatban él. Gondoljunk csak arra, hogy a Szentírást hányféle módon magyarázzák. Hányféle vallás fakadt föl az egyetlen krisztusi személy nyomán, hogy hányféle kisegyház, szekták alakulnak. Magyarországon is több mint 100 ilyen létezik. Mondhatnánk úgy is kemény beszédként, hogy a szemünk alatt előtt játszódik le az, hogy hogyan higul föl Krisztus elvárása, amit ő elvárna tőlünk. Pedig, amikor emberi igényeknek felel meg az egyház, annak mindig a kárát látja előbb vagy utóbb. Éppen a minap beszélgettem valakivel, aki egy olyan gyülekezetbe jár, ahol a mi gyakorlatainktól teljesen eltérő módon zajlik egy-egy istentisztelet, előadások vannak, szereplések, dobfelszerelés, gitár, minden működik a templomban, és amikor itt többen szörnyűködve hallottuk, hogy ez egy református gyülekezet, akkor azt mondta ez a testvérünk, hogy hát ő ezt megérti, mert a lakótelepi embereknek nincsen nagyon klasszikus, vagy idézőjelben mondom, ilyen ortodox református hite, ahogyan azt klasszikusan a történelmi református egyházban gyakorolják, és az embereket más módon kell ma már megszólítani, és ezért műsort adnak a templomban. És elgondolkodható, hogy vajon így van ez, mert különben nem jönnek az emberek, de hogy valóban darabra megy ez, sokan kell, hogy jöjjenek, vagy csak, ahogy ebben a történetben is olvassuk, sokan elhagyják őt, de akik valóban az övéi, akik megértik a krisztusi beszéd tartalmát, azok el fognak jönni, és a végén csak egy van, aki a helyes választ megadja, de mindig lesznek egyek, hiszen az Isten lelke működik a keresztény emberek szívében. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, az én bennem lakik, és én ő benne. Jézusnak ezek a szavai megbotránkoztatók. Tegyük hozzá, nem csak 2000 évvel ezelőtt volt így. És akik ezt szó szerint értelmezik, és nem tudnak elvonatkoztatni, azok valami furcsa kannibalizmust érzékelnek ezekben a szavakban. Figyeljük meg a mannát, Istentől az egész nép kapta, mégis milyen sokan zúgolódtak a pusztában. Azután a galileai 5000, aki egyenesen Jézus kezéből kapta a kenyeret, a mindennapi kenyeret, a test táplálására való kenyeret, és azt a pluszt, hogy azt ő sokasította meg, és őtől lekapták, mi követte? Csak is a földi kenyérre való koncentrálás, és ezért szinte üldözőbe vették Jézust, hogy máskor is kapjanak az ingyen kenyér bűvöletéből. Így várták a folytatást. Aztán Jézus kenyér beszédei után, például ezután a mondat után, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, na ilyen kenyér beszédek után alig maradtak mellette. És azt olvassuk, hogy sokan visszavonultak és nem jártak vele többé a nagyobb tanítványi körből. És végül ott maradt csak a 12. Csak az a tanítványi kör, akik a legközelebb álltak hozzá. És ahogy összefoglalva most mondjuk, csak egy mondta ki, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Pedig a mennyei kenyér lelki üzenete a pusztai mannától, Péter válaszáig, testvéreim, mondjuk ki, mindig bele volt sütve a kenyérbe. Az a kemény beszéd, az a emelt szintű, az a mennyekre mutató beszéd, az mindig, az a kemény beszéd mindig benne volt a lágy kenyérben, ami most itt a mi úrasztalunkon is áll. De hogy ezt értsük, hogy messzebbre lássunk és magasabbra tudjuk emelni a tekintetünket, ahhoz a Szentlélek ereje kell, és ezt nekünk kérni kell. Jézus gondolkodásunknak a megújítására hív. És vajon ezek a tanítványok, akik elhagyták őt a kemény kenyérbeszédek hallatán, mit fognak szólni majd, amikor az üres sírt látják, és az Úr mennybe menetelét, ha ezen is megbotránkoznak. Testvéreim, végezetül mondjuk ki, hogy mégsem nehéz Krisztus felől nézve a tanítványság. Mert a tanítvány, aki valóban ott marad mellette, és tápláltat a tőle jövő ajándékokkal, a lélek által, a Szentlélek ereje által mindig meg fogja tudni, hogy mi a mennyei üzenet. A lélek maga segít majd minden tanítás megértésében, az életre jutásban, ami a földi élet végső célja, a halálon át. Mert az a mi földi életünknek a végső célja, hogy ahogyan Isten teremtett testet a lelkünknek, ugyanúgy, amikor a test elfárad, amikor a porsátorunk, ahogy mondjuk, összeomlik, és visszatér a test a porba, akkor a lélek visszatér Istenhez. De ennek már itt a földi életben segítői, táplálói vannak, és ez maga Krisztus, az ő teste és vére. Hiszen ő az, aki az életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben éljünk. És nekünk csak egyetlen döntést kell meghozni. Nem kér tőlünk mást, de minden nap ezt a döntést meg kell hozzuk. Péterrel együtt, hogy ne csak az az egy, hanem mi mindannyian, akik valóban Krisztust követjük, kiáltsunk föl hozzá, Uram, kihez mehetnénk? Az örök élet nálad van. Adja Isten, hogy így legyen ez a mi személyes életünkben és gyülekezeti közösségünkben is. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltónk és Urunk, téged szólítunk most imádságban, és hálát adunk neked azért, hogy a te szent lelked ereje az nem szűnik meg munkálkodni közöttünk. Jöjjenek ünnepek, hétköznapok, szomorú órák vagy örömteli, diadalmas idők az életünkben, amikor hozzád fordulunk imádságban, tudjuk, hogy meghallgatsz minket, hogy összekapcsolod kéréseinket, hálaadásainkat a mennyei atyával, és bizony, akik zörgetnek, azoknak megnyittatik, aki keres, azt talál, és aki téged szólít a lélek által, az megérti a te drága áldozatodat érettünk. Köszönjük neked ezeket a kemény igéket, amelyek felráznak, eszméltetnek, amelyek arra indítanak minket, hogy ne csupán a terített asztal szemmel látható valóságára nézzünk, hanem lássuk meg a mindennapi kenyéren túl az Istennek a csodálatos ajándékát. Hogyan is veszíthetne el minket az, aki táplál, aki az életre akar megtartani, az, akinek az élete se volt drága, hogy letegye érettünk, és ez te magad vagy, Úr Jézus Krisztusunk. Így áld meg életünket, ünneplésünket, gondolatainkat a kenyérről, és a mennyei kenyérről, rólad, magadról. És hallgass meg minket, Urunk, lelked által most, amikor a következő csendes percben ki önmaga szól hozzád, és viszi eléd személyes életét, hálaadását és kéréseit. Testvéreim, most önmagunkban imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennem, Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Mondjuk el most közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.